Krisztus feltámadt. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk elején fennállva dicsérjük Istent a 356. dicséretünk első versével. Folytassuk Isten dicséretét a helyünket elfoglalva. A már megkezdett 356. dicséretünk többi versével folytassuk a dicséretet. Amit segítségünk az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét Máté evangéliumának 28. fejezetéből, a 11-től a 20. versig terjedő szakaszból. Amikor az asszonyok eltávoztak, íme néhányan az őrségből bementek a városba, és jelentették a főpapoknak mindazt, ami történt. Azok pedig összegyűltek a vénekkel, és miután határozatot hoztak, sok ezüstpénzt adtak a katonáknak, és így szóltak. Ezt mondjátok, tanítványai éjjel odajöttek, és ellopták őt, amíg mi aludtunk. És ha a helytartó meghallja ezt, majd mi meggyőzzük, és kimentünk benneteket a bajból. Azok elfogadták a pénzt, és úgy tettek, ahogyan kioktatták őket. El is terjedt ez a szóbeszéd a zsidók között, mind a mai napig. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem adatott minden hatalom, menjen is földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk szívvel gondolunk arra, hogy te elküldted Jézust hozzánk, és most itt állhatunk előtted, és azt ünnepelhetjük, hogy feltámadt Jézus Krisztus a halálból, és minden hatalom felett Úr és Király, és ő a leghatalmasabb Úr, akit valaha is el tudunk képzelni. Azért dicsérhetünk téged, és azért adhatunk hálát, mert olyan Úrunk vagy, aki nem gonosz, aki nem rossz akaró, hanem nem csak a leghatalmasabb, de a legszeretőbb is. És azért jöttünk ma itt össze, hogy újból meghalljuk a hangodat, és újból átélhessük azt a szabadítást, amit megszereztél nekünk, amikor feltámadtál. Kérünk Jézus, hogy küldd el a te szent lelkedet, és nyisd meg a mi szívünket, hogy igazából megérthessük, amit te tettél az életünkben. És add azt, hogy amikor megértjük, akkor ez valósággá váljon az életünkben. Kérünk azért, hogy szenteld meg a mi ünnepünket. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 348. dicséretünk 4. és 5. versét. Helyünket elfoglalhatjuk.
Thank you.
Testvéreim, Isten igéje így szól hozzánk az előbb felolvasott ige szakasz, a Máté evangélium a 28. fejezetéből, 18-tól 20. versig terjedő részéből. Jézus hozzájuk lépett a tanítványokhoz, és így szólt. Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet. Megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Egyszer egy fiatal férfi, aki már nagyon sok mindent tudott Istenről, és nem olyan régen találkozott egy hiteles lelkipásztorral is, akivel nagyon sokat beszélgetett Istenről, Jézusról, mindarról, hogy mi a megváltás, és már egészen sok mindent tudott a kereszténységről, és talán hallott is volna mindarra, amiről hallott, sőt a gyülekezet is, ahova elkezdett járni, nagyon szimpatikusnak tűnt számára. Egyszer egy beszélgetésben azt mondta ez az ember a lelkipásztornak, hogy ő attól fél, hogyha befogadja Jézust a szívébe, és hogyha valóban ő kerül az első helyre az életében, hogyha mindaz megtörténik, amiről eddig csak beszéltek, akkor ennek nagyon nehéz következményei lesznek az ő életében. Mert, és ezt félve mondta ki, attól fél, hogy akkor beszélnie kell arról, ami az ő életében történt. Ez elég nagy dilemma volt az ő számára, és a lelkész azt felelte mindenre, hogy hát nem kell, hogy ez így legyen. Nem kell elmondani mindenkinek, hanem elég, hogyha Istennel beszélsz. Elég, hogyha ő tudja, hogy te átadod a te életedet Jézusnak. Ekkor ez a fiatal férfi nagyon-nagyon felszabadult, és szaladt haza, felment az emeleti szobájába, leborult és imádkozott Istenhez. És átadta neki az ő életét. És miután befejezte az imádságot, annyira nagy öröm áradt szét az ő szívében, hogy le kellett rohannia, és mindazoknak, akik ott voltak a házban, az ő családja, bárki más, meg kellett, hogy hallgassák a történetet, hogy mi történt vele az elmúlt percekben. Testvéreim, ez a megtörtént eset azt mutatja nekünk, hogy talán számunkra is ismerős mindaz, amitől félt ez a férfi, és nem tudom, hogy a végével mi a helyzet a mi életünkben, de mégis azt láthatjuk, hogy az, ami igazán fontos számunkra, az, ami áthatja a mi életünket, és főleg, hogyha ez egy olyan örömteli hír, mint ennek a férfinak az életében, akkor azt nem titkoljuk, hanem meg kell, hogy osszuk másokkal is. Krisztus feltámadt a halálból, ezt ünnepeljük ma, és ennek az örömhíre az, ami szétterjedt már nagyon sok helyre a világban. Mindez annak köszönhető, hogy Jézus Galileában megjelent a tanítványok előtt, és küldetést bízott rájuk. Mégpedig a következő pár percben erről fogunk beszélni, erről a küldetésről. Ezek a tanítványok akkor még egyáltalán nem voltak olyan lelkesek, mint az előbb említett fiatalember, hanem kétségek fogták el őket. És bár valóban örültek, de mégis olyan nehéz volt a szemüknek hinni. Azt olvassuk, hogy kétséget fogták el őket, de leborultak Jézus előtt. Azt kell látnunk, hogy Jézus mégis ezeknek a kétségeskedő tanítványoknak egy küldetést ad. És nem azért adja nekik, mert azt gondolja, hogy már most készek erre, hanem látja a jövőt, és látja pünkösdet. Hogy pünkösdkor a a Szentlélek ereje által lesznek képesek bizonyságot tenni róla. Nézzük meg most, testvérek, hogy mi ennek a küldetésnek Jézus szerint az alapja, és mi lehet ennek a küldetésnek a célja. És azt is nézzük meg, hogy mi a módja, és milyen ígéretet ad hozzá Jézus. Ennek a küldetésnek az alapja nem a tanítványoknak az ereje. Nem is egy új tanítás, ami forradalmi. Nem is egy új eszmerendszer, ami abból indul ki, hogy ez a világ jobbá tehető és megváltoztatható. Sőt, még csak nem is az, hogy az ember jó és képes arra, hogy jobbá legyen. Pedig, ha belegondolunk, testvérek, mi keresztényként, vagy sokszor vannak, akik nem keresztényként is, abban az álomban ringatjuk magunkat, hogy igenis jobbá tudjuk tenni a környezetünket a saját erőnkből. Hogy ha mindenki egy picit hozzátesz, akkor egyszer csak elérjük majd azt az állapotot, amikor egy egészen új világban élhetünk, ahol minden nagyon egyszerűen meg lesz oldva, a gépek elintézik a problémákat, és nem lesz gonoszság, nem lesz szenvedés, nem lesz nyomorúság. Tudom, hogy talán ezt így nem mondjuk ki, de főleg a fiatalabbak számára ez még talán mégis ott van a szívünkben, hogy rajtunk múlhat, hogy mi fog történni az elkövetkezendő időkben. És mi talán jobbá tehetjük ezt a világot. Persze akiknek már voltak nagyon mély csalódásaik, akik már elbuktak ebben az igyekezetben, vagy akik már megtapasztalták az ellenállásokat, amiben ütközhettek, azok talán legyintenek, vagy szomorúan lehajtják a fejüket, ha ezt halljuk. De nem ez az alapja a küldetésnek, amire Jézus a tanítványokat elküldi. Nem az ő erejük, mert azt is kell látnunk, hogy mi Krisztus gyermekeiként sem vagyunk tökéletesek, és sokszor csalódunk egymásban, akár a gyülekezetben, vagy sokszor csalódunk lelkészekben is. Mert testvéreim, a lelkész sem egy szuperhívő, aki soha nem tántorodik meg a hitben, hanem olyan, akit Isten arra hívott el, hogy ilyen módon szolgálja őt. Egy szóval nem egy új eszmerendszer, nem is az ember jósága, és nem is az ember ereje az alapja Jézus küldetésének, hanem azt mondja, nekem adatott, minden hatalom menjen is földön. Jézus Krisztusnak adatott minden hatalom. És nem csak a mennyben, hanem itt a földön is. Itt a földön minden politikus felett, minden milliárdos felett, minden szervezet felett, ami talán a hatalmat birtokolja, Jézus áll. Jézus hatalmasabb, mint ők. És a mennyben is ő az Úr. Ő az Úr minden szenvedésen, és minden angyalon, minden gonosz lelken, magán az ördög felett is ő az Úr. Mert legyőzte a halált. Legyőzte a gonoszt az ő feltámadásában. És ha így nézünk arra a küldetésre, amit Jézus ad, akkor egészen más a kiinduló pont, mint hogyha magunkra nézünk, vagy erre a világra nézünk. Akkor egy egészen más perspektívába állunk bele. Ha ezt a mondatot elkezdem, hogy Jézus nagyobb, mint, azt kérem, hogy a testvérek helyettesítsék be önmagukban, csendben, hogy mi az, amit mi legnagyobb hatalomnak tartunk az életünkben. És Jézus annál is sokkal nagyobb. És az ebben az örömhír, testvérek, hogy bár ő nagyobb minden hatalomnál, de nem olyan hatalom, amitől rettegnünk kéne. Mert ő hagyta, hogy megverjék. Ő hagyta, hogy megöljék. és mindezt azért tette, hogy pontosan, hogy velünk legyen, hogy közel kerüljön hozzánk, hogy megismerjük őt. Beszéltünk arról, hogy mi a kiinduló pontja Jézus küldetésének, és nézzük meg, hogy mi a célja. Egészen világos, menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Sokszor hallottuk ezt az egy mondatot, sokféleképpen idézgetve a Bibliából. Menjetek el tehát, és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Megint csak nem egy eszmének a tanítványává, nem egy eszmerendszer követőjévé, egy jó diákká, hanem egy személynek a követőjévé, Jézus Krisztusnak. Tehát az a küldetésünk nekünk, akik Jézus tanítványai vagyunk, és ismerjük a feltámadt Urat, hogy mindenkit tegyünk tanítványá, mindenkinek mondjuk el, hogy Jézus él, és meg lehet őt ismerni. És nagyon fontos ebben, hogy minden népet. Jézus mielőtt meghalt, kiküldte a tanítványait, szintén már egyszer, hogy hirdessék az ő hírét mindenfele, de nem az egész világon, hanem csak Izrael elveszett juhaihoz. Ami azt jelenti, hogy csak a kiválasztott néphez, az izraeliekhez. Itt pedig mégis azt olvassuk, hogy minden néphez. És azért lehetséges ez, mert Jézus feltámadt. És Isten szeretete minden embert el akar érni a földön. Nagyon hangsúlyos ez, azért, mert bár mi nem vagyunk gazdagok, és mégis azért azt gondolom, hogy nem nyomorgunk. Azt gondolom, hogy nem vagyunk olyanok, akiknek nincs mit enniük, és napról napra a legkevesebbet is alig tudjuk megszerezni. Azért hangsúlyozom ezt ki, mert nagyon fontosnak tartom, hogy Jézus tanítványai Jézust kövessék valóban minden néphez, és ez nem csak azt jelenti, hogy elmegyünk a világnak egy másik pontjára, ahol idegen nyelvű emberek élnek, idegen kultúrában, idegen vallással, ez is jelentheti a küldetést. Hanem a minden nép azt is jelenti számunkra, hogy valaki, aki nem tartozik a köreinkbe, mert nem középosztálybeli, vagy mert nem jobboldali, vagy mert olyan az értékrendje, amit mi elítélünk. És lehet ez egy, akár egy hajléktalan, aki beteg, aki gusztustalan körülmények között él, vagy lehet egy megvetett prostituált. Hogyha belegondolunk, hogy Jézus kikhez ment oda, akkor nagyon sokszor azokhoz ment oda, és azokkal találkozott, azokkal evett együtt, akik lenézettek voltak, és kitaszítottak voltak. Ilyenek voltak a vámszedők, akik valóban jogosan voltak kitaszítottak, mert csaltak, csalók voltak, és az ő értékrendjük, ami gonoszságon alapult, gazdagságot hozott számukra. Ilyenek voltak a samáriaiak, akiknek az volt a problémája, hogy egyszerűen más nép volt, mint az izraeliek. És lenézett nép volt. Nem kell messzire mennünk, testvérek, gondolhatunk itt a cigányokra. És ismerjük a házasságtörő asszony történetét is. Vagy annyi parázna nőt, aki végül Jézus követőjévé lett. Tehát azt gondolom, hogy nem kell messzire mennünk, hogy ezt a kihívást, amire Jézus hív, érzékeljük saját magunkon. És ez számomra is egy nagy feladat, ami elé Jézus állít. De ha arra gondolunk, amit az előbb mondtam, hogy ennek az alapja Jézus hatalma menjen is földön, akkor nem kell, hogy megrettenjünk. Legfeljebb talán saját magunktól. A napokban láttam egy filmet, amit a tévében vetítettek, Teréz anyáról szólt, és Egy olyan egyszerű asszonyról szólt ez a történet, ugye mindannyian hallottunk már Teréz anyáról, aki albán származású volt, és apácának állt nagyon fiatalon. Aztán évekig tanított az apáca zárdában fiatal lányokat, és nagyon értékes munkát végzett ezzel is. Élete derekán azonban rájött, hogy őt Isten valami másra újra hívja, arra, hogy Kalkuttában a Nyomor negyedben szolgálja Istent, és olyanokhoz menjen, akikhez senki nem megy oda, mert Jézust akarja követni, és Jézus ezekhez az emberekhez is oda megy. Tehát szó lesz hozzánk a mai napon. De tovább menve nézzük meg, hogy akkor mégis milyen módon lehetünk küldetésben, és tehetünk másokat tanítvánnyá. Hogyan tegyünk tanítvánnyá másokat? Ez nagyon szépen hangzik, de milyen módon tehetjük mindezt? Ha visszagondolunk, már elmúlt a keresztes hadjáratoknak a dicső vagy nem dicső időszaka, és nem kényszerrel teszünk másokat tanítványokká, de ugyanakkor szégyelnünk sem kell Krisztust és a belévetett hitünket. Azért hangsúlyozom ezt, mert nagyon sokszor, amikor még eleinte lelkesek vagyunk, és bátran beszélünk arról, hogy Jézus mit jelent számunkra, egy idő után a sok kudarcélmény, ami jöhet abból, hogy mások emiatt furcsán néznek ránk, vagy nem látunk semmi változást, elveheti a mi kedvünket, és szégyelni kezdjük Krisztust. Pál apostol is megjegyzi egy helyen a Bibliában, hogy mert nem szégyellem Krisztus evangéliumát. És ha már ezt megjegyezte, azt gondolom, hogy ott volt a kísértés, hogy szégyelje Jézus evangéliumát. Olyan egyszerű szavak ezek, testvérek, és nem mondok új dolgokat, de ezek mégis kihívások számunkra, hogy szégyeljük őt. Amikor 7 évesen megismertem Isten szeretetét, akkor a világ legtermészetesebb dolga volt, hogy mindenkinek elmondjam, hogy milyen nagy Úr az én legjobb barátom és atyám. És történtek csodás dolgok ennek nyomán, de azért szenvedtem hátratételeket is. És egy idő után azt láttam, hogy hát bizony belefáradtam ebbe a dologba. És amikor teológiára mentem, mert nagyon szerettem az Urat, de egyszer egy nagyon hosszú busz út alkalmával egy vadidegen emberrel kezdtünk el beszélni a foglalkozásunkról, és ő megkérdezte, hogy én mégis miért választottam a teológiát. Bizony, testvérek, elkezdtem hebegni és habogni. Mindenfélét mondtam, már megpróbáltam úgy csomagolni, hogy ő megértse, hogy én mégis miért választottam ezt a nagyon furcsa hivatást, ami igazából teljesen érthetetlen és furcsa. És rájöttem arra, hogy azért, mert szégyeltem, mert, hogy ezt a szót használjam cikinek, gondoltam, hogy azt mondjam, hogy mert engem Jézus hívott erre a hivatásra. Azt gondoltam, hogy elég, hogyha én tudom, hogy miért választottam a teológiát, neki ezt nem kell tudni, ő majd meglátja az én életemből, vagy abból a pár órából, amit eltöltöttünk, ahogyan én beszéltem vele, ő majd megérzi Jézus jelenlétét a beszélgetésben. És ez igaz is, félreértés ne essék, mert a mi életünk beszél Jézus Krisztusról. Nagyon fontos. De mi magunknak is beszélnünk kell szavakkal olykor róla. Ha megnézzük, Jézus is ezt mondja. Azt mondja, hogy megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Tehát cselekvéssel, jellel, és tanítva őket, hogy megtartsák a parancsolataimat. Ez a parancsolat persze, tudjuk, hogy az arról szól, hogy szeresd Istenedet teljes erőből és teljes lelkedből. Mindössze ennyit kér Jézus. Tehát nézzük meg egy kicsit azt, hogy hogy a két oldalra hogyan lehet elbilleni. Azt gondolom, fontos erről beszélni. Mert olykor csak a tetteinkkel próbálunk Jézusról beszélni, olykor csak a szánkkal. És az egyik a másik nélkül nem létezik. Csak mi gondoljuk azt, hogy a tetteinket külön tudjuk választani a beszédünktől, és a szavainkat a tetteinktől. Ezt láthatjuk a saját életünkben is, hogyha végig gondoljuk, hogy sokszor ebbe a hibába esünk, vagy láthatjuk, megint csak azt mondom, a politikai vezetésben is. De Isten nem így gondolkodik, hanem ő azt mondja, hogy amiről a szánk beszél, azt tesszük, és amit teszünk, arról beszéljen a szánk. Mert ő nem csak arra hív, hogy különböző programokat szervezzünk a gyülekezettel. Nagyon sokszor, amikor felbuzdulunk, akkor arra is gondolunk, hogy minél több alkalmat kell szervezni, ahol lehet evangélizálni. És ez nem rossz. De igazából nem feltétlenül ez a cselekvés, hanem ahogyan élünk. Ahogyan a mindennapokban betöltjük azt, amire Jézus elhívott, és követjük őt, úgy akarunk élni, mint ő. Megint csak ebből az említett filmből ragadott meg egy részlet, amikor az árda vezető nővér mindenhol megpróbált keresztbe tenni Teréz anyának, és azt terjesztette, hogy eszelőssé vált, hogy olyan dolgokat csinál, ami nem értelmes. És mikor megkérdezték tőle, hogy miért gondolja ezt, akkor azt mondta, hogy hát nagyon furcsa, mert olyan akar lenni, mint Jézus. Amikor meghallottam, akkor bizony nagyon sokáig nevettem ezen, hogy ez miért furcsa egy keresztény embernek, hogy valaki olyan akar lenni, mint Jézus. Nem erre hív Jézus bennünket? Kövessük őt. És meg is adja hozzá az ő hatalmát. Ez nem rajtunk múlik. Viszont ha belegondolunk, ebben is kemény kihívások elé állunk, mert valaki például azt mondja, hogy hát az Osánban vettem valamit, ami el is romlott rögtön, amikor elkezdtem használni. Visszavittem ugyan, de nem vették vissza. Pedig egy vagyomba került. Úgyhogy bementem, kicseréltem magam, senki nem vette észre. Nincs igazam? Igazam van. Engem meg akartak lopni. Én csak igazságot vettem. Te miért nem tetted ezt meg? Ez egy látszólag balegság. Balegsággal, a világ szemében balegsággal jár együtt, hogyha keresztjének vagyunk. Vagy miért vallod be azt, hogy kiadod a lakásodat? Vagy sorolhatnánk még tovább. Biztos a testvérek, akik nálam több mindent megéltek már, számtalan ilyen esetet tudnak. És ez jelenti a cselekvést. És ha már itt tartunk, akkor azok az emberek, akik hallanak erről, meg fogják kérdezni, hogy de te miért nem így tetted, ahogy én? Hiszen emberileg ez a logikus. És akkor jön az, amiről az előbb beszéltem, hogy elmondhatjuk, hogy miért nem így tettük. Mert Jézus sem ezt tette volna. Ezt nehéz felvállalni. De, testvérek, az az örömhír, hogy valóban nem a mi erőnkön alapszik. És hogyha elbukunk, akkor is Jézus hatalma a mi bukásunknál is nagyobb. És az ő szeretete is nagyobb annál. És oda mehetünk hozzá. Hogyha még nem próbáltuk, akkor arra bíztatok mindenkit, hogy ne féljünk attól, hogy nem vagyunk elég jók erre, mert kemény helyzetek adódhatnak. Mert ő nem azt várja, hogy elég jók legyünk, hanem ő volt elég jó hozzánk. Talán túl jó volt, de annyira jó volt, hogy mindent megadott nekünk. És annyira jó, hogy nem csak úgy kezdi, hogy az az alapotok, hogy az én hatalmamat adom, hanem úgy is fejezi be, hogy mert én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ezt a mondatot is sokszor hallottuk, és jól ismerjük. És mégis, olyan sokszor van, hogy valamit ezerszer hallunk, és értjük az agyunkkal, de nem éljük át. Sokszor nem éljük át ezt az ígéretet, hogy Jézus velünk van minden napon a világ végezetéig. Sokszor azt éljük át, hogy magányosak vagyunk, és különösen akkor vagyunk magányosak, amikor a leginkább lenne szükségünk valakire. Akkor nagyon fáj. És mégis ő azt ígéri, hogy velünk van minden napon a világ végezetéig. Mert ezzel a képpel élnék, hogy nem olyan, mint egy úszóedző, aki belök a vízbe, vagy azt mondja, hogy ugolj be, és ússzál X host, és kívülről nézi, hanem ő ott van, és melletted úszik. És nem is olyan, aki a startvonalnál áll ott, és aztán, amikor el kell indulni, a pályán kívülről drukkol, hogy gyerünk csak így tovább, bírod még egy kicsit, mindjárt ott a cél. Lehet, hogy mondja ezeket, hogy gyerünk csak így tovább, bírod még egy kicsit, ott a cél, de ezt úgy mondja, hogy közben ott fut. Ott fut mellettünk. És ő nem olyan, mint ahogy egymástól tanuljuk. Azt hiszem, hogy azért is nehéz nekünk az érzelmeinkkel igazából elhinni, hogy Jézus mennyire szeret, és mennyire a jelenlétét ígéri, mert egymástól sokszor megtapasztaltuk, hogy elhagytak, vagy becsaptak, vagy visszaéltek a bizalmunkkal. És ezt tanuljuk, hogy erre számíthatunk. És amikor kapcsolatban van velünk Jézus, akkor azt gondoljuk, hogy ez a kapcsolat is ilyen. Ő majd kihátrál, amikor mi betegek leszünk, mi nyomorultak leszünk, vagy olyan dolgot teszünk, amit más nem tud felvállalni. De ő nem ezt ígéri, hanem veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És azért hihetünk neki, mert ő mindent felvállalt ezért a jelenlétért. Fölvállalta a halált, fölvállalta még előtte azt, hogy velünk van és megismeri a mi életünket, és most pedig a dicsőségben vállal föl bennünket az Atya előtt. És mindenki, ahol éppen tart, ami éppen megszólította őt, vigye azt Jézus elé most, hogy tudjunk az ő követei lenni, az ő küldetésében munkatársak lenni. Úgy, mint akik tudják, hogy nem rajtunk múlik, hogy nekünk a kezünket kell nyújtani, és ő megragadja. Jézus, olyan sokszor azt gondoljuk, hogy te bonyolult és nehéz dolgokra vágysz és követelsz tőlünk. És azt gondoljuk, hogy még több időnek kell eltennie, hogy igazából megértsük, hogy te mit kívánsz. És köszönjük, Urunk, hogy te meg is adod az időt. Te nem sürgetsz. De kérünk azért, hogy lágyítsd meg a mi szívünket, hogy igazán elfogadjuk a te felé nyújtott kezedet. És azt a diadalt, amit vettél a halálon és az emberi gonoszságon, és nem csak az emberi, hanem a gonoszságon, hogy te győztél a te szereteteddel és igazságoddal, azt el tudjuk fogadni. El tudjuk fogadni, hogy már magunkban nem mindig látjuk ezt, és sok más tapasztalunk, de te nagyobb vagy ezeknél. Kérünk, Atyánk, arra, hogy a te igéddel formálját minket, és a küldetésünkben te légy a megtartó Urunk. Te légy, akihez visszatérünk, te légy az alap, Jézus. És te mutasd meg a mi utunkat, amit kijelölsz. Kérünk, Urunk, akármilyen életkorban is vagyunk, hogy erősítsd meg a beléd vetett bizalmunkat. És táplálj minket a te szereteteddel, vigasztalj minket, és add a te jelenlétedet, és add a te örömedet. És add, hogy észrevehessük azokat, akiknek szükségük van rád, és ne tagadjuk meg tőlük a te jelenlétedet. Kérünk, Szent Lélek, add, hogy amikor visszatérünk az ünnepnapokból, a mindennapokba, akkor folytatódjon tovább bennünk az ünnep, és a te erőddel és jelenléteddel tehessünk bizonyságot a feltámadott Jézusról. Amen. Az ige hirdetésre felelve énekeljük a 463. dicséretünk első és harmadik versét.
Kedves testvéreim, hallottuk Jézus Krisztus szavait, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ebben erősíthet meg bennünket most az úrvacsorai közösség is. Így figyeljünk arra, hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus e vacsorát. Legbővebben Pál apostol adja elénk a korintusbeli gyülekezethez írott első levél 11. fejezetében a 23. verstől kezdődően a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek, és egyétek. Ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsorálta, és ezt mondta: e pohár, amaz új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Most fejünket meghajtva, válaszoljunk mi is magunkban, imádságban, a mi Urunk megszólító szavára, és engedjük, hogy megvizsgálhasson bennünket. Vigyük a mi vétkeinket oda az Úr Jézus Krisztus keresztjéhez. Urunk, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy mi is kérhetjük azt, amit egykor a Zsoltáros kért, és így fogalmazott meg: tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Urunk, könyörgünk azért, hogy cselekedd ezt velünk is most a te kegyelmedből, Jézus Krisztusért. Amen. az Úr előtt való elcsendesedésünk és bűnvallásunk után most valljuk meg a hitünket, és mondjuk el együtt az Egyetemes Egyház hitvallását, az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi úrunkban, kifogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá a pokolba. Harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Életben. Hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentes házak, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet.
Most pedig, kedves testvéreim, még néhány kérdést intézek hozzátok, melyekre őszinte lelkiismerettel válaszolhatok a mi Urunk Istenünk színe előtt. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és áltatlanságban teremtetett első embernek esete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyallók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést és kárhozatot érdemeltek. Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom.
Én ezt hiszem és vallom.
Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztus érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből, Jézus vérének érdeméért, hitáltal megigazít. Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom.
Én ezt hiszem és vallom.
Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén átvisz az ő örök dicsőségébe? Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom.
Én ezt hiszem és vallom.
Végül ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek? Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt ígérem és fogadom. Mindezeket én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk az ő fiába, az Úr Jézus Krisztusba vetett hitáltal, kegyelemből. Ámen. Íme, kedves testvéreim, minden készen van. Jöjjetek ide a megterített asztalhoz a gyülekezetben megszokott szép rendben, és közben pedig énekeljük a 457. dicséretünket végig, illetve az utána következő énekeket, tehát 457. dicséretünket énekeljük először és aztán a soron következőt. Thank you. íme, kedves testvéreim, itt szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát, így éltek ezzel az első keresztjének, a reformátorok, hitvalló őseink is, és Isten kegyelméből most mi is. Most hajtsuk meg a fejünket, és adjunk hálát mindazokért az áldásokért, amelyeket kaphattunk ezen a mai istentiszteleten, az ige hirdetésben is, és most az úrvacsorai közösségben is. Imádkozzunk! Hálásak vagyunk neked, Urunk, azért, hogy ünnep másnapján is hívtál bennünket, hogy itt lehetünk a te házadban. Hálásak vagyunk, Urunk, az ígéretekért, amelyeket hallhattunk, és amelyeket a szívünkbe zárhattunk most. Köszönjük neked, hogy te minden napon velünk vagy. És köszönjük, hogy te mondod ezt nekünk, akiről azt is hallhattuk, és olyan jó lenne tényleg, hogyha nem csak hallanánk a fülünkkel, hanem ez mindent jelentene számunkra hétköznapjainkban is, hogy olyan Úr vagy, akié minden hatalom menjen is földön. Urunk, áldunk és magasztalunk azért, hogy abban a kiváltságban is részesítesz bennünket, hogy küldetést adsz, hogy bevonsz a te csodálatos munkádba, hogy a te országodnak a terjesztői, építői lehetünk. Áldunk és magasztalunk azért, hogy az életünk így valóban csodálatos értelmet nyer. Köszönjük, hogy láthatjuk magunk előtt a célt, amely felé tarthatunk. Köszönjük, hogy nem bolyonganunk kell itt ebben a világban. És imádkozunk is azért, hogy hadd tudjunk most úgy elmenni, a te erőddel, békességeddel a szívünkben, hogy készek legyünk e küldetés végzésére, beteljesítésére. Köszönjük azt, hogy te ott vagy, bölcsességet adsz nekünk, hogy kész vagy adni a szavakat a szájunkba. Köszönjük, hogy te bennünk akarsz élni szent lelked által, és köszönjük, hogy így nem nekünk kell erőlködnünk. Köszönjük, hogy így, bár megvalljuk, sokszor azt érezzük, hogy magasra teszed a mércét előttünk, de mégsem kell ettől megijednünk, mert tudhatjuk, hogy te ott vagy velünk, és a te szent lelked által képessé tudsz tenni bennünket, mind arra, amit te vársz el tőlünk, és amit te bízol ránk. Segíts nekünk, hogy így haladhassunk veled együtt, majd a ránk következő hétköznapokban is, utunkon. Így áld meg, kérünk, egész gyülekezetünket. Áld meg, kérünk, a te népedet itt a mi országunkban is, és az egész világon, hogy hadd lehessünk boldog követeid, és valóban örömhírmondók, akik szavaikkal is, és cselekedeteikkel is rád mutatnak, és akik által még sokan megismerhetnek téged. Jézus Krisztusért kérünk, maradj így velünk a te szereteteddel. Ámen. A mi Úrunk Jézus Krisztusunktól tanult imádságot imádkozzuk most együtt.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg mindig ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Most pedig hallgassuk meg a gyülekezetünk életével kapcsolatos híreket, hirdetéseket. mely során mindenek előtt szeretném köszönteni nagyon sok szeretettel itt legátusunkat, Alekszandrova Mariannát, aki 5 éves hallgatója a Károly Gáspár Református Egyetem hittudományi karának. Nagyon szépen köszönjük az itt végzett szolgálatokat, köszönjük az igét és ezeket a biztató üzeneteket, és reméljük, hogy Urunk segítségével valóban mindebből élet is lesz, valóság is lesz, és hát kívánunk nagyon sok erőt még a további tanulmányaidhoz, szolgálatokhoz, nagyon sok áldást mindenre, és Isten áldja meg családodat is, mert nem tudom, hogy jól sejtem, hogy itt ülnek közöttünk, úgyhogy Isten áldását kívánjuk az egész család életére. Sok szeretettel várjuk a testvéreket a hét további alkalmaira is. Szerdán 9 órától nyugdíjas délelőttünk lesz, csütörtökön este 6 órától gyülekezeti bibliaórát tartunk, pénteken 3:30 órai kezdettel a gyermekek számára lesz konfirmációs előkészítő, 6 órától ifjúsági bibliaóra, 7 órától pedig bibliakörünket tartjuk. Vasárnap 10 órától, ahogyan azt megszoktuk, lesz istentiszteletünk, és lent a gyülekezeti helyiségben a gyermekek számára gyermekórát tartunk. Még mindig van lehetőség arra, hogy a testvérek jelezzék, hogyha tudnak olyan idős vagy beteg gyülekezeti tagról, aki nem tudott eljönni most az ünnepi istentiszteletekre, és így úrvacsorát sem tudott venni, de szeretne, mert szívesen elviszük házhoz is az úrvacsorát, és köszönünk minden ilyen jellegű segítséget, jelzést is. Szeretnénk most is köszönetet mondani a húsvéti hírlevél létrejöttében közreműködőknek, és azoknak is, akik vállalták azt, hogy a sajátjukon kívül még a környékükön lakóknak is elviszik ezt a hírlevelet. Köszönjük szépen ezt a szolgálatot is. Ugyancsak köszönetet mondok mindazoknak, akik a hétfői kurzusunkat segítették, akár mosogatással, akár süteménnyel, és szeretném is kérni még a további alkalmakra is a segítséget, ahogyan hirdettem is, hátul megtaláljuk a papírt, ahová felírhatjuk a nevünket, hogyha tudunk vállalni valamely, míg ezután következő estén mosogatást, vagy pedig süteménnyel hozzá tudunk járulni. Nem tudom, hogy tudjuk-e mindnyájan azt, hogy a gyülekezeti helyiségek is így a templomunk takarítását, rendben tartását a gyülekezetünkből vállalták testvérek, úgyhogy párosával végzik szombatonként ezt a munkát, és egy párra körülbelül havonta egy alkalommal került sor. Miután a felújítási munkák most már a végéhez közelednek, vagy szinte mondhatom azt, hogy lent az alaksorban ajtón belül már gyakorlatilag készen vannak, ez azt is jelenti azonban, hogy egy picit több az a terület, amelyet takarítani kell, és így az a testvéreknek a kérése, akik már eddig is végezték ezt a munkát, hogyha van még vállalkozó kedvű, olyan testvér, aki tehát tudná vállalni azt, hogy körülbelül havonta egy szombaton egy-két óra hosszát ide szállna arra, hogy besegít ebbe a munkába, akkor kérjük, hogy tessenek azt jelezni, és nagy-nagy örömmel vesszük, és köszönjük szépen ezt a segítséget. Várjuk a jelentkezéseket a nyári gyülekezeti csendes hétre is, amely most július 7-től lesz 13-áig a Zemplén megyei Szép Halmon. Tehát lehet jelentkezni a lelkészi hivatalban, a lelkipásztoroknál és Varga András testvérünknél, aki még az egyik szervezője ennek a csendes hétnek. Hirdetem azt is, hogy lent az alaksori nagy termünk az most egy rövid időre, körülbelül még egy hétre. Mondhatom azt, hogy turkálóvá változott át, ugyanis már zsákokban itt állt egy ideje bizonyos mennyiségű kapott ruha, amit pont azért nem tudtunk eddig kitenni, mert a felújítási munkák miatt nem volt rá hely. Most viszont már megtehettük ezt, úgyhogy Én azt kérem, hogy aki úgy gondolja, az fáradjon le ebbe a helyiségbe, nézzen szét, vagy ha tudunk a környezetünkben olyanokról, akik rászorulnak, akiknek jól jönne valamilyen ruhadarab. Ezek főleg használtak, van kevés közte új is. Tessenek megnézni, vagy tessenek továbbadni ennek a hírét, mert aztán egy hét múlva ezt a ruhamennyiséget valahová el kell, hogy vigyük innen. Én örülnék annak, hogyha minél több gazdára találna. És végül az adakozás lehetőségét említem, gondoljunk Jézus Krisztus jó téteményére, aki gazdag lévén szegényé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Most pedig a 446. dicséretünket keressük meg, és énekeljük mind a két verszakával, a másodikat majd fennállva. 446. dicséretünk. Így kezdődik, Uram, bocsásd el népedet békével. Pedig fogadjuk Istenünk áldását. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Végezetül nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el. Kívánok még az ünnep hátralévő részére minden kedves testvéremnek sok áldást, örömet. Isten velünk, viszontlátásra, áldás, békesség.